Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek az 508. éneket, az 508. énekünk első versét fennállva, utána a többi verseit leülve, nagy hálát adunk, kegyes atyánk néked. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, édesatyánk, fáradtan jövünk hozzád, tedd üdítővé a veled eltöltött időt. Sokféle kétség és kérdés rág minket, adj nekünk választ és bizonyosságot. Sok veszedelem fenyeget minket, engedd átélnünk, hogy a te szárnyaidnak árnyékában biztonságban vagyunk. És legfőképpen ajándékozz meg minket az örök élet beszédével. Szólj hozzánk úgy, hogy legyen a te szavad ír s gyógyító erő. Leplezze le életünkben a sötétséget, növelje a világosságot. Támasszon bennünk, vagy erősítse az új életet, hogy sok gyümölcsöt teremjünk dicsőségedre. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Mózes első könyve 37. részének első 11 versében van megírva. Ezt a hosszabb szakaszt ülve hallgassuk. A Mózes első könyve 37. részének első 11 versében így szól Isten igéje. Jákob pedig az ő atya bujdosásának földjén, Kánaán földjén lakott. Ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őrzött, Bojtál volt Bilhának és Zilpának az ő atya feleségeinek fiai mellett, és József rossz híreket hordott felőlük az ő atyuknak. Izrael pedig minden fiánál jobban szerette Józsefet, mivel vénkorában nemzette őt, és cifra ruhát csináltatott neki. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy atyjuk minden testvére közt őt szereti legjobban, meggyűlölték, és jó szót sem bírtak hozzászólni. És álmot álmodott József, és elbeszélte az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölték őt, mert ezt mondta nekik. Hallgassátok meg, kérlek, ezt az álmot, amelyet álmodtam. Íme kévéket kötöttünk a mezőn, és íme az én kévém fölkelt és felállt, a ti kévéitek pedig körülálltak, és az én kévém előtt meghajoltak. És ezt mondták neki a bátyjai, avagy király akarsz-e lenni felettünk? vagy uralkodni akarsz rajtunk? S annál inkább gyűlölték őt álmáért és beszédéért. Más álmot is álmodott, és elbeszélte azt az ő bátyjainak mondván. Íme megint álmot álmodtam, íme a nap és a hold és 11 csillag meghajolt előttem. És elbeszélte atyának és bátyjainak, és az ő atya megdolgálta őt mondván, micsoda álom az, amelyet álmodtál. Talán elmegyünk-e én és a te anyád és atyád fiai, hogy meghajtsuk magunkat előtted a földig? Irigykedtek azért rá az ő bátyjai, az ő atya pedig elméjében tartotta ezt a dolgot. Kedves testvérek, két alkalommal is szólt már az ige hirdetés a felolvasott igéről a közelmúltban. Úgy távolról közelítjük meg egyre jobban ezt a szakaszt. Először szó volt József családjáról, legutóbb az ő testvéreiről beszéltünk, most pedig az ő személye kerüljön a reflektorfénybe. A felolvasott ige Józsefnek különösen is egy tulajdonságát teszi hangsúlyossá, az, hogy milyen éretlen volt ez a 17 esztendős fiatalember. Isten kiválasztotta valami nagy feladatra, és kiderül, hogy teljességgel alkalmatlan egyelőre annak a végrehajtására az éretlensége miatt. Miből látszik ez, mi lehetett ennek az oka, és milyen következményei voltak ennek, ezt vizsgáljuk meg most a hallott igéből. Valaki azt mondotta, hogy Józsefnek ebben a jelenetben igaza volt, és mégsem volt igaza. Az éretlenségét az mutatja, hogy sorozatosan csinál olyan dolgokat, amikben igaza van, de hogyha jobban megnézzük, azt kell mondanunk, hogy még sincs igaza. Szeretnék három részletet felmutatni a felolvasott igéből, ami ezt támasztja alá. Az első az, hogy cifra ruhát kapott és abban járt, de azt úgy hordta, hogy bőszítette vele a testvéreit. Kihívás volt a testvérei számára. És most mondhatjuk az ő mentségére, hogy nem ő vásárolta vagy készítette magának. Nem neki jutott eszébe, hogy ilyen ruhája legyen. Az édesapjától kapta ajándékba. És ha már valaki kap egy ruhát, teljesen igaza van, ha hordja. A ruha arra való. És azt kell mondanunk, hogy mégsem volt igaza, hogy így hordta, vagy talán még abban sem, hogy hordta. Mert az éretlenségét elárulja az, hogy nem érzékeli, hogy milyen hatást vált ki ez a ruha a testvéreiből. Ha ő érett ember lett volna, akkor azt mondja, hogy inkább lógjon a szekrényben, vagy ahol abban az időben tartották a ruhákat, de én nem bőszítem vele a testvéreimet. Ha nekik ennek a ruhának a puszta látványa fájdalmat okoz, vagy bennük indulatokat kavar, ne lássák rajtam ezt a ruhát. Legyen rajtam is olyan, mint ő rajtuk, vagy még egyszerűbb. Az érett magatartásból ez következne. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztusról följegyzi a Szentírás, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megalázta, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és aztán engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Igaz, hogy ez Jézusnak egy egészen speciális jellemzése és az ő munkája, váltságműve egészen egyedülálló munka. De a lelkület, amit ez az őskeresztjén himnusz, ami a Filippi levélben olvasható, a lelkület, amit leír, az mindenképpen követendő példa a számunkra. Az érett ember nem tekinti zsákmánynak azt, hogy többje van, mint a körülötte élőknek. Ezzel nem hivalkodik, nem büszkélkedik. Semmiképpen nem él vissza, de adott esetben még csak nem is él az adottságaival, ha az másoknak fájdalmat okoz. Azonnal él minden adottságával, ha arra szükségük van a többieknek. Érettük igen, de ha az bennük rossz érzést kelt, inkább nem. Nem tekinti zsákmánynak, ugyanezt az igét az egyik énekünk így fogalmazza meg, hogy istenségét elrejtette, midőn testünket felvette. Inkább rejtsem el, ha valamiből többen van, ha arra éppen nincs szükségük másoknak. Gondoljuk csak el, néhányan beszélgetnek egy kis körben. Egy boldog, fiatal házaspár, egy fiatal özvegy, és egy fiatalasszony, aki nagyon keserves házasságban szenved. És a fiatal pár ki nem fogy az áradozásból, hogy miben áll az ő boldogságuk. Igazuk van? Igazuk. Igazat mondanak, és milyen jó, hogy ilyet is hall az ember. És mégis azt kell mondani, hogy nem helyes, hogy ezt ott elmondják. Mert ez a másik kettőnek biztos, hogy fájdalmat okoz, és bizonyos, hogy nem segít rajtuk. Akkor azt nem ott kell elmondani. Vagy túlzás ez? Ilyenkor lenne jó elkezdeni beszélgetni, és hogyha közben lehetne szólni az ige hirdetésbe, hogy biztos vannak többen, akik úgy gondolják, hogy ez már túlzás. Miért kell ilyesmiről beszélni? Hát, ha ők boldogok, hadd beszéljenek róla, hogy boldogok. A másik kettő meg tegye, ahova akarja ezeket az információkat. De úgy érzem, hogy a Szentírásból nem ez következik. Jézus lelkülete nem ez. Ha a másiknak fáj az, hogy én most boldog vagyok, akkor ne neki beszéljek róla. Áradozzam róla Istennek, aki engem boldoggá tett. Dicsőítsem őt. Adjak neki hálát. Legyen belőle imádság. Meg legyen belőle az, hogy odaállok a másik mellé, aki most éppen nem boldog. És ne a boldogságomról áradozzak, hanem tegyek valamit azért, hogy kevésbé legyen boldogtalan, vagy ő is boldog legyen. A jézusi attitűd az az, hogy nem tekintem zsákmánynak azt, amin van, hanem ha szükséges és használható mások javára, mindenre kész vagyok, ha nincs rá szükség, csendben hallgatok róla. És áldom az Istent, hogy adott nekem valamit. Amikor Pál apostol a nagy korintusi vitába beleszól, hogy szabad enni a bálvány áldozati húsból, vagy nem szabad, azt mondja, hogy világos, hogy szabad az ugyanolyan hús, mint a másik, emiatt a hitetek nem károsodik. Én is nyugodtan eszem belőle. De ha az, hogy én eszem, bárkit megbotránkoztat, inkább nem eszem húst egész életemben, azt mondja. A keresztény szabadság és a másik iránti végtelen nagy szeretet összhangja ez. Én szabad vagyok, tudom, hogy minek mi a jelentősége, az nekem nem árt. De ha az, hogy én élek a szabadságommal, árt a másiknak, inkább lemondok arról, hogy éljek a szabadságommal. A szeretet szabályából ez következik. Nos, ez a cifraruha ezt a problémát hozza elénk, hogy igaza volt Józsefnek, hogy használta, mert kapta, arra kapta, és mégsem volt igaza, hogy úgy használta, és nem vette észre, hogy milyen hatással van ez a testvéreire, és hogy elmérgesíti köztük a kapcsolatot. És ezt most szabad a mi lelki tiszta ruhánkra is érteni. Az újjászületésben minden ember Jézus Krisztus fehér ruháját kapja, és bizony szomorú, de lehet ezt is úgy hordani, hogy bőszíti a többieket. Ha nem igazi alázattal, ha nem egyedül annak adva dicsőséget, akitől kaptuk, ha nem a többiek javára kamatoztatva hordjuk ezt a tiszta ruhát, bizony nem Isten dicsőségét szolgálja, hanem csak keserűséget vált ki másokból. De ez mindenképpen éretlen tulajdonság, a gyerekekre jellemző, hogy az én apukámnak jobb kocsija van ám, meg nekünk olyan játékunk van, ami nektek nincs, nekem van cifraruhám, nektek nincs. Ez gyerekes dolog, ez éretlenség. Ugyanilyen éretlenség az, amit így jelöl summásan a Biblia, hogy rossz híreket hordott haza a testvéreiről. Megint elfogadhatjuk az idézett írásmagyarázót, hogy igaza van Józsefnek, és még sincs igaza. Mert lehet, hogy azok a hírek igazak voltak. Tegyük fel, hogy minden igaz volt, amit apukának otthon elmondott a testvérekről. De bizonyos, hogy mindazt el kellett mondania? És bizonyos, hogy éppen az apjának kellett elmondania? Előbe vitt ez valamit? Segített ez azokon, akikről a rossz híreket kellett vinnie? Elmondta-e nekik először is, hogy nem helyeslem, amit csináltok? Lett-e ebből a fájdalomból, hogy a testvéreim rosszat csinálnak, imádság? Előbb beszélünk-e Istennek valakiről, aki ellen panaszunk van, mint hogy azt kitárgyaljuk, megtárgyaljuk másokkal? Aztán lesz-e belőle önvizsgálat, hogy felfortyantam, hogy miket csinál. És én? Nem lehet rólam hasonlókat elmondani? Ne talán nem azért beszélek én szívesen az ő rossz cselekedeteiről, hogy addig ne az enyémekről legyen szó? Egyfajta rejtett, burkolt mentegetőzés ez? Feketére festem a másikat, hogy én ne olyan sötétnek látszódjam. Boldog ember az, aki leleplezi a szívnek ezeket az álnokságait. És az ilyen ember nem szólal meg olyan hamar, ha a másokról rossz híreket lehetne hordani. Először Istennek mondja el, aztán megalázkodik és önvizsgálatot tart, aztán azokkal beszéli meg, akiknél nem helyesli, amit látott, és utána legfeljebb azoknak beszél róla, akiktől valami tényleges segítség várható. Akikre tartozik, és aki segíteni tud. Jézus Krisztus nem hordott rossz híreket az atyának rólunk. Jézus jó híreket hordott rólunk. A kereszten utolsó leheletével is azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ez a Jézusi lelkület. Nem az, hogy alig várom, hogy mondhassak valami bántó pletykát a másikról. Neki nincs bátorságom megmondani, imádság nem lesz belőle, mert annyira nem szeretem őt, meg nem hiszek az Istenben, de kifecsegni, továbbadni az érdekes. És amíg az ő hibáiról van szó, addig sötétben maradnak az enyémek. Gyáva, becstelen dolog ez. Belső éretlenségről árulkodik. Az érett ember itt az előbb felsorolt szolgálatokat, feladatokat végzi el. A kisgyerekekre jellemző ez is, hogy mihelyt hall valamit, azonnal megy és mondja. Azt mondta a Pisti, hogy. És a harmadik, amiből kiderül Józsefnek az éretlensége, hogy Isten valami csodálatos kijelentést adott neki, és ezt a kijelentést azonnal kifecsegi. Nem kapott parancsot arra, hogy elmondja az álmot másoknak. Isten kezdi beavatni őt az ő titkaiba, kezdi tudomására hozni, hogy mire választotta ki őt, és kiderül, hogy József éretlen még. Kijelentést kap, de bölcsessége nincs. Annyira nincs bölcsessége, hogy egyszerűen nem fogja fel, hogy bőszíti a testvéreit azt, hogy az apja kivételez vele. Látni sem bírják a testvérei a cifraruhát. Meggyűlölik miatta. Erre elmondja nekik ezt az álmot. Lehet, hogy föl se fogta ennek az álomnak a jelentőségét. A testvérei előbb megértették, hogy miről lehet szó, mint ő. Még inkább meggyűlölik miatta, olvasok. Erre elmondja a második álmot is. Hogy lehet valaki ennyire éretlen, 17 esztendős korában? Belső ajándék az érettség. Lehet valaki ennél fiatalabban is érettebb, és maradhat valaki 80 éves korában is ugyanilyen éretlen. Hogyha érzéketlen marad másokkal szemben, ha nem érzékeli, hogy ahogy viselkedik, amit mond, amit tesz, az hogyan hat másokra, ha hiányzik belőle a szeretet. Mert egyedül a szeretet képesíti az embert arra, hogy azt tegyen mindig, ami a másiknak jó. Ez a szeretet lényege. Azt tegyem és mondjam, ami neki jó, ami őt építi, előbbre viszi, segíti, vagy kisegíti onnan, ahol most van. Ő a szempont, a másik a szempont. Ha ez, amit most én tudok, őt csak elkeseríteni, akkor nem beszélek róla. Tudok hallgatni. Ha erre, amit én most tudok, neki szüksége van, akkor is mondom, ha nem tetszik neki. Vállalom a kényelmetlen, a hálátlan szerepet is az ő érdekében. Ez ám a szeretet. Csak itt az embernek már szabaddá kell válnia önmagától. Attól a kényszerű megkötözöttségtől, hogy magamat szeretem a legjobban. Itt fel kell szabadulni arra, hogy a másik a fontos. És az ő érdekében kész vagyok hallgatni, vagy kész vagyok kényelmetlen, kellemetlen igazságokat is megmondani. Különösen, ha megbízott ezzel az én uram. Nem fecsegek, mint itt József. De megmondom azt, amire szükség van, és ami használ. Bizony Józsefnek 13 kemény esztendőt kellett még iskolában eltöltenie ahhoz, hogy aztán a fáraó elé állhasson, és ez a pogány ember azt mondja róla, hogy nincs még egy ilyen bölcsember a birodalmunkban. Ő rá kell bízni ennek az egész nagy munkának a megszervezését, amit a várható éhség szükségessé tesz. Éretlen volt a cifraruha viselésében, éretlen volt abban, hogy rossz híreket hordott haza, és éretlen volt az álmok idő előtti kifecsegésében is. És most egy kicsit jöjjünk közelebb magunkhoz, Mert ha az életlenségről van szó, akkor nem szabad elhallgatni azt, hogy azok, akik fiatalokkal foglalkoznak manapság, egyre szomorúbban állítják, hogy egy egész nemzedék nő föl úgy, hogy életlen marad. Sőt, egyre több felnőttre is jellemző ez a fajta életlenség. Egyre életlenebb lesz a társadalom. Ezt kiáltják a szociálpszichológusok, meg a szociológusok. Egyre életlenebb egyedekből tevődik össze a társadalom, és miközben a nagykorúvá lett emberről szavalunk, meg kell állapítanunk, hogy a nagykorúvá lett emberiség kiskorú egyedekből áll. Ami nyilvánvaló ellentmondás. Miben mutatkozik ez meg? Abban, hogy egy egész nemzedékre jellemző az, hogy nem tud válni, nem tud tűrni, nem tud lemondani, nem tud áldozatot hozni, idegen tőle az önfeláldozás gondolata. Egyre igényesebb, ami azt jelenti, hogy már nem szükségletei vannak, hanem az élvezeteit akarja fokozni. És borzasztó nehéz megértetni ezekkel az emberekkel, hogy más is van a világon, nem csak ők, nem körülöttük forog a világ, hanem bizonyos nagy rendszerek vannak, és forog minden valami más körül, és ők meg arra valók, hogy másoknak használjanak. Ez botránkoztató, felháborító gondolat nagyon sokaknak. Miért van ez? Az egyik feltételezés, ami talán a legközelebb áll hozzánk, az, hogy az emberi személyiség az intim, meghitt, személyes kapcsolatokban fejlődik ki. Ha ezek a kapcsolatok hiányosak, vagy hiányoznak valakinek az életéből, egyszerűen nincs meg a lehetősége annak, hogy kifejlődjék. Megnő magasra, talán a testsúlya is hatalmas lesz, de belsőleg kicsi marad, életlen marad, lelkileg, szellemileg életlen marad, nem fejlődik tulajdonképpen emberré. Gyermek marad felnőtt korában is. Gondoljunk arra, hogy milyen jól lehet szemlélni az állatvilágban azt, hogy a meghitt intim kapcsolatok fejlesztik ki, teszik nagyjá a kicsit. Az állat hogy tanítja a kölykeit, mind azokra a mozdulatokra, feladatokra, amikre szüksége lesz az élete fenntartására. Az együtt van vele, játszik vele. Oda lehet bújni hozzá. Érdekes állatkísérleteket csináltak, ezeket nem akarom most részletezni, hogy azonos időben született kismajmokat neveltek úgy, hogy az anyjuk nevelte őket, aztán csináltak műanyát, ilyen szőrös bábut, és az volt a kedhecben, vagy csak magukban voltak. Mindenféle mű vagy igazi anya nélkül. Igazán és gyorsan az előbbiek fejlődtek, a középső csoportban már sokféle betegség és visszamaradás volt, a leggyengébben az utolsó csoport tagjai fejlődtek. Szükség van az intim kapcsolatokra, a folyamatos személyes kapcsolatokra, ahhoz, hogy kifejlődhessék az ember. És ma mi a helyzet? Az, hogy szinte mindannyiunk családjában erősen csökkentek, visszaestek ezek a kapcsolatok. Sok oka van ennek. Oka az, hogy nincsenek a társadalomban édesanyák, legalábbis rövid ideig vannak főfoglalkozásban édesanyaként. Oka az, hogy hihetetlenül megnőtt a válások száma, ami azt jelenti, hogy egyedül neveli sok ember a gyermekét vagy gyermekeit, tehát még kevesebbet tud törődni vele, még kevesebb ideje van reájuk. Oka az, hogy megnőtt a hajsza, és egyáltalán kevesebb időnk van egymásra, és engedünk ezeknek a kísértéseknek. Hiányoznak a meghitt személyes, intenzív kapcsolatok, nem fejlődik ki a személyiség, hanem mivel pótoljuk a személyes szeretetet? Tárgyakkal. Megkapott kisfiam, csak csöndbe legyél. És megkapja. És ebből két dolog következik. Az egyik az, hogy hozzászokik ahhoz, hogy könnyen és azonnal megkap mindent. Ezzel él, sokszor visszaél. Ismeretlen az sokak számára. Tizenéves fiatalokkal sokat beszélgetek. Ismeretlen az, hogy a másiknak már van, és nekem nincs. De majd lesz, mert dolgozom, takarékoskodom, aztán a jövőre, 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva. Hallatlan, hát ez ostobaság. Most, azonnal. Hogy nincs, neki már van. És mivel ezt hangosan követeli, elhangzik a mondat, hogy megkapod, csak csöndbe legyél. És akkor a következőt is hangosan követeli. És mivel így kapta meg, ismeretlen az, hogy vigyázzak rá, megbecsüljem, hálás legyek érte. Nincs értéke a számára. Kapott egy kvarcórát, meglát egy másikat, az kell. Ha elég hangosan követeli, megkapja. A másik következménye pedig ennek az lesz, hogy mint egy bosszút áll a legtöbb fiatal tudatalatt, nem tudatos bosszú, ez tudatalatt. Mert azt mondja, hogy ha nem kaplak meg téged, akkor egyre többet követelek tőled. Nem a sokféle mütyül meg ez az kellene neki, apja, anyja kellene neki. Azt nem kapja meg. Akkor annál többet követelek tőled. Úgy sem él az annyit, mintha téged megkapnálak, de így állok bosszút. Hihetetlen rafináltán az embernek a lelke, és sokszor nem is tudjuk mi, hogy hogyan állunk bosszút, meg azt állunk-e bosszút. És elindul egy ördögi kör, és felnő egy másik nemzedék, amelyiket már ilyen apák és anyák nevelnek, amelyik nem is lát más modellt, csak ezt, amelyiknek nincs hova beilleszkednie, mert nincs közösség otthon, nincsenek testvérei, a szüleit csak fáradtan és alig látja, és aztán jön a TBZ, ugye, most már köteteket írnak erről, a társadalmi beilleszkedési zavarokról. A nagy társadalomba se tud beilleszkedni az, aki körül nincs kis társadalom, ahova beilleszkedhetett volna. Oda szívesen beilleszkedett volna, ha lett volna otthon. De a személyes kapcsolatok helyett kapott tárgyakat. Ezek a tárgyak kiskorúságban tartják, és amikor az évei számát tekintve már felnőtt lesz, lelkileg még mindig kiskorú marad, és ugyanilyen követelőző lesz a munkahelyén, a házasságában, a társadalommal szemben mindig élvezni akar, és nem áldozni. És hova vezet ez, hogyha ilyenné válik egy társadalom, az emberiség, minden élő nemzedék, stb. Stb. Az az éretlenség, amire itt Isten igéje rámutat, az kóros betegségként kezd hódítani, és nagyon sok kárt okoz. Ugyanakkor, ahol meghitt kapcsolatokban nő fel egy gyermek, különös módon a kevesebbel is beéri, megtanulja a hálát, megtanul alkalmazkodni, beilleszkedni, kialakul benne már egész kicsikorban sokszor a figyelmesség, az, hogy a többiek is vannak én értem, de én is vagyok a többiekért, az, hogy kölcsönösen egymásra szorulunk, lehet örömöt szerezni, és a legnagyobb öröm az, ha sikerült örömöt szereznem másoknak. És olyan nélkülözhetetlen emberi tulajdonságok alakulnak így ki, de csak így alakulnak ki, amik nélkül tulajdonképpen lehetetlen emberi együttélést elképzelni. Nem lehet következmények nélkül megvonni magunkat a gyermekeinktől, testvérek. És nem lehet tárgyakkal pótolni a szeretetet. Mert annak súlyos következményei lesznek, egyebek között ez az éretlenség, aminek aztán sok kára van a társadalomban. A felelősség hiánya, az elégedettség hiánya, a hála hiánya, a figyelmesség, a türelem, az áldozat hiánya, az mind-mind ebből a gyökérből táplálkozik. A kisgyerekre jellemző az, hogy mindig csak követel. Aki csak követelőzni tud, az infantilis, és az betegség. És ebből aztán jön a lázadás, ha nem kapja, akkor lázad. És itt, ezen a mai szép napon, anyák napján, azt hiszem, hogy ennek az igének az alapján ki kell mondani egy ilyen ünneprontó kijelentést, hogy a társadalom éretlenségének az egyik fő oka az igazi anyák hiánya. Az igazi anyák hiánya. Legyen áldott az Isten, hogyha elmondhatjuk a saját édesanyánkkal gondolva, hogy ő nem ilyen, vagy nem ilyen volt. Legyen áldott Isten minden édesanyáért, aki csöndesen elégett a szeretetnek az oltárán. Aki minket megtanított imádkozni, akinek a keze miattunk lett fáradt és kérges, de aki ezt észre sem vette, aki így tanított meg minket is arra, hogy ne sajnáljuk magunkat másokért áldozatot hozni. Hála és tisztelet minden olyan édesanyának, amilyenekről a Reformátusok lapja mai számában megjelentetett áprili vers szól, a Kalács, Keddi Kalács című verse áprilinak, amelyikben elmondja, hogy az édesanyja lopva eldugott egy kis kalácsot vasárnap, legyen még hétfőn is, egy pici még kedden is előkerült, és évtizedek múlva is az anyja szeretetét látja ebben. Sugárzik az időn, az elmúláson keresztül is az igazi, intenzív, intim, személyes szeretet, és formálja a másikat ugyanolyanná, aki szintén kész lesz szeretni, áldozni, a keveset is beosztani, a kevéssel is beélni, hálát adni az Istennek, és megosztani a falatját a többiekkel. Ehhez azonban ilyen modell kell, és ilyen közeg, amiben felnő az ember. Az igazság azonban az, hogy egyre kevesebb az ilyen édesanya. A teljesen hamisan értelmezett, öngyilkos egyenjogúsítás, a világszerte terjedő feminista mozgalom hamis jelszavai kipusztítják ezt az anyai lelkületet. A feminista mozgalom végső soron nőellenes. Nőellenes azért, mert házasságellenes, családellenes, gyermekellenes, emberellenes. Azért, mert nem fogadja el azt, amivel Isten megbízta, az Istentől kapott küldetést, hivatást. Tehernek, nyűgnek tekinti azt, ami ajándék. Amit csak az asszonyok és az anyák végezhetnek el ezen a földön, azt nem akarja elvégezni. Akkor egy nagy űr támad, és az űr az beszippant sok mindent. Egyre kevesebb az ilyen anyai, és az éretlenségnek az egyik súlyos oka ez. Józsefnek sem volt édesanyja. Korán meghalt Ráhel. A második gyermek szülésekor meghalt, és figyeljük meg, hogy Jákob tárgyakkal akarja pótolni az anyai szeretetet. Kapsz cifra ruhát. És mi lesz belőle? Éretlenség. Ezek olyan igazságok, amik évezredeken át ugyanazok. Ezért szeretném két gyakorlati gondolattal, feladattal befejezni. Az egyik az, hogy ha valaki kész megalázkodni most Isten igéje előtt, akkor azt Isten megtérésre hívja. Abból az önző, maga körül forgó szemléletből, lelkületből, ami másokra nincs tekintettel, amit nem érdekel, hogy ki mit szól hozzá, neki van ő hordja, ő valamit hallott, az tovább mondja, nincs tekintettel másokra. Ha találunk valamit, amiből ezen a téren meg lehetne térnünk, akkor Isten igéje a bűnbánatra és megtérésre hív minket. Az édesanyákat is. Hát, ha még nem késő. Lehet, hogy már nem lehet helyrehozni semmit, de akkor is meg kell térni. Ne vigyük ezt a bűnt tovább magunkkal. Isten a mulasztásainkat, a jóvá tehetetlen mulasztásainkat is kész megbocsátani, ha valaki bűnbánattal járul oda hozzá. És a másik az, hogy van egy súlyos hibánk, amit Istennel kapcsolatban szoktunk mi elkövetni. Ez pedig az, hogy itt mi vagyunk azok, akik nem igényeljük a személyes kapcsolatot vele, csak tárgyakat várunk tőle. Ez a formálisan vallásos ember egyik legveszedelmesebb kísértése, hogy nem akar ő Krisztussal közösségben élni, csak alkalmanként segítséget kapni tőle. A jóisten hívők mind ilyenek, akik azt várják, hogy segítse meg a jóisten őket. Ezért van. Nem azért, hogy ők alárendeljék az életüket Istennek, hogy összeköltözzenek Jézussal, hogy az ige képét használva, kinyitva az ajtót behívják, és attól kezdve ő legyen az Úr a házasságban, a családban, a munkahelyükön, az egész életükben. Nem. Ezt ők nem akarják. Az autonóm ember ezt nem akarja. De amikor eljut a lehetőségeinek a határához, és szüksége van még valaminek, akkor jöjjön az Isten és segítsen. Azonnal. Ugyanaz az éretlen követelőzés Istennel szemben, mint ami egymással szemben, szüleinkkel, társadalommal, stb. Szemben. És ugyanaz az elzárkózás tőle. Holott Isten mindig személyes kapcsolatot kínál. Isten személyesen jött el hozzánk Jézus Krisztusban. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete mi bennünk, hogy elküldte az ő fiát, hogy éljünk általa. Isten nem tárgyakat, nem ajándékokat, nem valamiket kínál nekünk. Önmagát adta oda értünk a kereszten. És aki őt, a megfeszített Jézus Krisztusban elfogadja, és vele a hitáltal személyes kapcsolatba kerül, az megkap egyben mindent. Így írja ezt Pál a római levélben, aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Mindent, de csak vele együtt. Ha neked Jézus nem kell, nem kapsz tőle semmit. Nagyon sarkítva és kiélezve ez a Biblia üzenete. Isten tárgyakat nem ad, pláne nem megrendelésre, amikor a határidőt is megszabjuk. Ő nem tárgyakat akar adni, életet akar adni. Az élet pedig ő maga. Én vagyok az élet, azt mondta Jézus. Akinek Jézus kell, vele együtt megkapott mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy ebben az életben békessége legyen, biztonságban legyen, és örök élete legyen. Ne éljük be kevesebbel, és ne akarjunk kevesebbet. Ne tárgyasítsuk az Isten szeretetét. Ő önmagát kínálja, és adja nekünk. Imádkozzunk. Atyánk, nem is gondoltuk, hogy ennyi életlenség van bennünk. Olyan sok mindent teszünk, mondunk, elmulasztunk, hordunk, amivel másoknak fájdalmat okozunk, és észre sem vettük. Bocsáss meg, hogy sokszor nem vagyunk tekintettel egymásra, és nem vagyunk tekintettel telejárt sem, mert mindig csak magunkra nézünk. Önmagunkkal vagyunk tele, és ezért üres az életünk. Köszönjük, hogy megtöltekezhetünk te veled. A te szent lelkeddel, a te szent igéddel, a te szereteteddel, és aztán kicsordulhat a te szereteted, igazságod, tisztaságod, a szánkon, a tekintetünkön, megmozdíthatja a kezünket. Szeretnénk, Urunk, így élni, így járni. Könyörülj meg rajtunk. Szeretnénk eljutni érett férfiúságra, ahogy a te igéd mondja, hogy használhass minket. Szeretnénk a kijelentéseidet arra használni, amire adtad. Ajándékaiddal úgy sáfálkodni, ahogyan kell. Szeretnénk másokat gazdagítva egyre gazdagabbak és boldogabbak lenni. Szeretnénk másoknak örömöt szerezve örvendezni. Szeretnénk a te kedvedben járni, szoros közösségben élni te veled. Ma este nem ezt vagy azt kérünk tőled. Azt köszönjük meg, hogy önmagadat adtad Jézusban. És téged magadat szeretnénk behívni, vagy beljebb hívni az életünkbe. Jézus Krisztus. Neked köszönjük meg mindnyájan az édesanyánkat. Neked valljuk meg az egymás ellen elkövetett bűneinket. Tőled kérünk feloldozást, bocsánatot, békességet, és azt, hogy ezentúl, mint a te élet gyermekeid járhassunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.